Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Öt ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben, közölte az elnökség pénteken. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, melyek túlárazása megalapozza a hűtlenkezelés és a hivatali visszaérés gyanúját. Hangsúlyozzák, hogy például 2021 és 26 között 1,5 milliárd forintot kapott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. A kormány azonnali vizsgálatot rendelt el az Observer média figyelővel kötött, majdnem 31 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban is, fogalmaznak a miniszterelnökség közleményében. Befejeződött a vasútállomások felújítása a Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomásfelújítási programjának részeként, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. A tárcavezető tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomásépület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentesítették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A MÁV tájékoztatása szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint, értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, melyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatott a szervezet pénteken. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, Így az amerikai Egyesült Államokból, Argentinából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésekre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között, áll a közleményben. A népszerű turisztikai célponton Bogácson ellenőrzik a kereskedőket és a vendéglátóhelyeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a jövő héten. Ezt az adóhatóság honlapján elérhető adótrafipax rovatban is előre jelezték, áll a közleményben. Cél a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövető gazdálkodás erősítése a kiemelt nyári idegenforgalmi időszakban. A revizorok a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják Bogácson is, tájékoztatott az adóhivatal. Országos ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon egészen augusztus 20-áig, közölték a bíróság.hu weboldalon. A bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti, közölték a bíróság.hu oldalon. Elfogtak egy kábítószer kereskedelem miatt elítélt győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy a 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, így nem hagyhatta el otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid időn belül elfogták a körözött férfit a fővárosban. A nyomozók fogolyszökés elkövetésének gyanújával hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Szombaton 26 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. A nemzetközi zsűri részletes értékelésében kiemelte, hogy Szögliget kivételes természeti és kulturális örökséggel rendelkezik. A település adottságai, köztük a Szádvár romjai, valamint az UNESCO világörökségi területhez tartozó Aggteleki Nemzeti Park közelsége olyan értékrendszert alkotnak, amely meghatározza a falu fejlődési irányát. Külön méltatták a Várunk program szerepét, amely a hagyományos műemlékvédelemnél jóval többet jelent. Közösséget szervez, önkéntességet erősít, turisztikai kínálatot fejleszt és közös identitást épít. A Szádvárnapok rendezvény sorozatot is kiemelték, amely régészeti műhely foglalkozásokkal és családi programokkal hozza közelebb a múltat a jelenhez, miközben erősíti a térségi összetartozást. Üveges Attilát, a település polgármesterét kérdezzük a részletekről. Üveges Attilát, Szögliget polgármesterét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, akivel legutóbb annak kapcsán beszélgettünk, hogy Szögliget lett a Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025 pályázat nyertese, és akkor szó volt arról is, hogy a magyarországi pályázat győzteseként automatikusan részt vesz a település az Európai Falu Megújítási Díj pályázaton, amely újabb sikert hozott Szögligetnek. Gratulálok, polgármester úr, a sikeres szerepléshez, nemzetközi szerepléshez, hiszen Silver, azaz ezüst fokozatú elismerésben részesült a közösségfejlesztés több területén megvalósított kiemelkedő projektjéért. Gratulálok, polgármester úr!
Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök én is mindenkit. Igen, ahogy tetszett mondani, legutóbb, mikor itt voltunk, akkor ugye a magyarországi díjról beszéltünk, most meg már lehet az európai díjazásról is, hiszen két héttel ezelőtt megszületett a döntés ebben is, és megkaptuk a zsűrinek, a nemzetközi zsűrinek az értesítését, hogy díjazásban, mégpedig nagyon szép díjazásban részesülünk. Magát a versenyt egy svájci település páros nyerte meg, ők lettek a fődíjasok ebben. Még egy-két aranyérmes volt rajtuk kívül, voltak bronzérmesek, illetve oklevélben részesített pályázatok, és voltunk egy páran, akik pedig kvázi ilyen második helyezettnek be tudható szilver minősítést kaptunk.
Arra kérem, polgármester urat, hogy mondja el, ez a nemzetközi verseny miben különbözött a magyarországi megmérettetéstől, milyen szempontok szerint díjazták a benyújtott pályázatokat?
Ennél a nemzetközi versenynél, a EVIRA-nak nevezett nemzetközi versenynél leginkább a fő szempont az összefogás volt. Tehát maga a pályázatnak a mottója is az volt, hogy all different and all together, tehát mindannyian különbözünk egymástól, ugyanakkor mégis, ha összefogunk, akkor együtt eredményeket tudunk elérni, és ezt nézték leginkább a díjazásnál. A zsűri most az eredményhirdetésnél ugye megküldte a teljes résztvevő palettának az eredményét, azt, hogy mi alapján zsűriztek, mit pontoztak, milyen súlyozással pontoztak, és mindenkiről egyfajta értékelést is írtak, és ebben is mi nálunk is azt emelték ki, hogy igen, megvannak a természeti adottságaink, megvan az, hogy gyönyörű környezetben fekszünk, egy világörökségi helyszínen fekszünk, és kiemelték azt, hogy igen, ez a Várunk projekt, amit mi megálmodtunk, abban az a kiemelendő dolog, hogy ezeket az adottságokat mind hogy tudjuk felfűzni egy irányvonalra.
Kikből állt a döntőbizottság, illetve hány település vett részt ezúttal a megmérettetésen?
Szerte Európából, Magyarországról nyilván mi egyedül, tehát óriási büszkeség, hogy a hazánkat ebben mi képviselhettük az európai szintéren, de Szlovákiából, Lengyelországból, Ausztriából, Hollandiából, Svájcból ugye nyertes, azt hiszem, hogy összesen 25 25 helyszín, 25 település nevezett, vagy neveztek ebbe a versenybe. Maga a zsűri egy 20 tagú nemzetközi zsűri volt, egy-egy helyszínre természetesen mind a 20 tag nem látogatott el, mindnálunk is egy 4 tagú zsűri volt, aki megnézte helyben is ezt a fajta bemutatott projektet. Ugye úgy zajlott itt is, picit hasonlóan a magyarországihoz, egy bemutatkozó anyagot kellett készítenünk, ezt benyújtottuk az ausztriai központú zsűrinek, és akkor ők ugye a levelükben is leírták azt, nem köntörfalazva, hogy hát a papír sok mindent elbír, éppen ezért ők személyesen minden egyes helyszínre ellátogatnak egy pár zsűritaggal, mi nálunk egy 4 tagú zsűri volt, német tagokkal, osztrák, illetve lengyel taggal.
És azért nézzük egy kicsit részletesebben ezeket a közösségfejlesztő projekteket, hiszen nagyon sok mindent kiemelt a bíráló bizottság ebben a pályázatban. Melyek voltak azok a projektek, amelyek ilyen nagy sikert értek el? És mit emeltek ki leginkább ezekben?
Amit mi is kiemeltünk, illetve maga a projekt benyújtás is egy picit kötötte formátumú volt, mint a magyarországi. Volt hozzá egy előre generált webes felület, ahol kvázi úgy is fogalmazott a pályázatkezelő, hogy zászlóshajó projekteket kellett nekünk ott bemutatni. Minimum 3-at. Ilyen zászlóshajó projekt volt mi nálunk az oktatás-nevelésnek az irányultsága, illetve hogy erre fűzzük fel a fejlesztéseink többségét, maga a turisztikai fejlesztések, ami ugye egy várunk címszó alatt működnek most, és amit mind összefogjuk, az pedig maga a közösségfejlesztés, közösségi programok, kulturális rendezvények, illetve az, hogy ezekbe mindbe igyekszünk civil szervezeteket, helyi közösségeket, magánszemélyeket, társönkormányzatokat határon innen és túlról, tehát minél nagyobb létszámba bevonni. Magán a település bejáráson is 4 tagú zsűri volt ott, meg helyből igazából egy ilyen 25-30 fős stáb ott volt, akik magába a beszélgetésbe is angol nyelven történt ugye maga az egész zsűrizés folyamata, illetve a pályáztatás is, választani lehetett, de mi az angol nyelvet választottuk a német helyett, és ott is ez volt a lényeg, hogy tehát itt voltunk, ott volt partnertelepülésünk Szlovákiából, őtőlük megkérdezték, hogy mibe tudunk partnerek lenni. Ott volt a református egyház részéről a helyi tiszteletes, akivel ugye a zsűrivel fölmentünk hozzájuk is a diakónia központba, a nappali ellátást megnézték. Ott volt az iskola részéről a volt fenntartó alapítvány, illetve a mostani fenntartó katolikus egyház képviselője is, és ezeket az értékelésben mind ki is emelték, hogy egy-egy területet próbálunk összefogásba megvalósítani. Szociális területen nagyon kiemelték, hogy a szociális részt a református egyházzal közösen együttműködve csináljuk, oktatás résznél azt, hogy azt meg a katolikus egyházzal együttműködve, és a végkövetkeztetés meg az volt, hogy az önkormányzat valahol kvázi ilyen példaértékűként, hogy ezeket pedig mindet így megpróbálja összefogni, és egy hátteret nyújtani hozzájuk.
Személyes tapasztalatai mit mutattak, hogy ami esetleg nem is szerepelt a hivatalos méltatásban, hogyan látta, hogy mi az, ami igazán megragadta a zsűrizők figyelmét a településen?
Talán a lengyel zsűritag volt, akinek egy picit ilyen személyes kötődése is lett hozzánk. Pontosan amiatt, hogy a várunk projektben, meg a turisztikában, meg a kulturális örökségünkben van mi nekünk egy derenkromfalunk, ami egy lengyel település volt valamikor. Ugye ez kitelepítésre kerül, de évente lengyel búcsút azért még minden évben tartanak. Az országos lengyel önkormányzatnak ez egy kiemelt emlékhelye. Most július 26-án lesz majd a következő derenki búcsú, és erre ő úgy rácsodálkozott, és mondta, hogy nincs is olyan túl messze tőlünk, az a pár száz kilométer, mondta, hogy ez nem távolság, úgyhogy valószínű vissza is fog jönni. Már akkor nem zsűritagként, hanem mint egyszerű résztvevő és kíváncsi ember erre. És még azt tetszett ugye ő neki leginkább, hogy ugye szlovák oldalról is voltak azért partnerek ebbe, akikkel tudott beszélni, akár egy picit ugye a szláv nyelvek közti átfedés okán, velük úgy nem is kellett tolmácsolás sem. Tehát ez inkább ilyen személyes dolgok voltak az ő részéről.
És hát kiemelték a várunk programot is. Igen. Mi ennek a programnak a lényege, polgármester úr? Mikor indult, és mi az, amit kiemelne ebből?
Ezzel az elnevezéssel, hogy Várunk projekt, erre alkottattunk is egy logót, ezt egyfajta szlogentként is használjuk, utalva arra, hogy van egy ilyen kulturális örökségünk maga a Szárdvár egy váromként, illetve az itt élőknek a vendégszeretetére próbálunk még ezzel a kis jelmondattal vagy jelszóval utalni. Maga ezzel a névvel 2021-ben indultunk el, akkor kezdődött egy ötletelés az új top pluszos igazából Európai Uniós pályázati ciklus kapcsán. Akkor dolgoztunk ki egy anyagot, amit benyújtottunk a pályázatkezelő felé, átdolgoztuk többször, ugye volt sok buktató ebbe, de találtunk partnereket is, és akkor ezt a projektünket végül átengedték, 2022. decemberében jött a hír, hogy támogatást nyertünk, megköthetjük a szerződést az irányítóhatósággal, és onnantól kezdve indult el ez egy picit ilyen nagyobb léptekkel. Most szombaton, július 4-én volt egyébként, mi nálunk kettő épület újult meg, illetve rengeteg új szolgáltatás jött létre. Most volt szombaton az átadó ünnepsége egyfajta kulturális rendezvényel egybe kötve, ez egész napos, sőt egész hétvégés, mert hogy másnap volt a templom búcsú mi nálunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg érdeklődőt vonzott a rendezvényen, olyan 1000 fős részvétellel számolunk, hogy annyian voltunk. Reggel kezdtünk egyfajta kosztümös, jelmezes felvonulással, ugye magába a projektbe vettünk rengeteg ruhaanyagot is ehhez, illetve beszálltak az egyesületek is, az IASZ Egyesületünk jött a saját ruhájába, lovasok jöttek a saját kis ruháikba, úgyhogy maga a Várunk projekt az így indult, de nyilván ez az egész történet, ez nem 21-ben indult, hanem ezt meg kell említenem újfent a Szádvárét Baráti Kör Egyesületet, akik immár 20 évvel ezelőtt elkezdték ezt az áldásos tevékenységüket. Mi ezre fölfűztük a saját dolgainkat, és most már így együtt dolgozunk kvázi a továbbiakon.
Folytatódik-e a program, illetve fejlesztések lesznek-e még ennek a programnak a keretein belül?
A saját fejlesztéseinket, amik ebben a programban voltak eddig, ezeket már most mindet befejeztük. Most a média megjelenések vannak Porondon, maga a települési imázsnak a növelése, az ismertségnek a növelése, az, hogy ezt Magyarországon meg nemzetközi szintéren is minél jobban megismertessük. Természetesen mi dolgozunk a folytatáson, várjuk azt, hogy lesz-e valamifajta lehetőség arra, hogy ezt még tovább építsük, szépítsük. Egyelőre lehetőségekre várunk leginkább. De maga ez a Várunk projekt, ez most már elindult. Tehát létrehoztunk egy turisztikai pihenő pontot, illetve fogadópontot, ahova az érkező turista az meg tud állni, meg tud pihenni, át tud öltözni, kis szalonnasütés helyjel tisztálkodni tud, zuhanyzókkal, illetve magát a látogató központot, hát most az átadón délután 3 órakor már mondtam a lányoknak, hogy most pihenjetek ti is egy kicsit, mert ott reggeltől nem volt megállás, a VR rész, a kiállítás rész az folyamatosan pörgött, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz rá igény.
Ez a nemzetközi elismerés milyen előnyökkel járhat Szögliget számára? Tapasztaltak-e már ebből valamit? Hogyan tudnak ebből profitálni?
A magyarból tapasztaltunk egyelőre, ugye aminek híre ment itt évelején, a tavaly évvégén, hogy mi milyen sikeresen szerepeltünk ebbe, így a híradások után azért láthatóan, meg látványosan emelkedett mondjuk a nagyobb csoportoknak a száma. Miskolcról is buszos kirándulás, akik kimondott, azt mondták, hogy hallottuk, láttuk, kíváncsi vagyunk rá, szeretnénk megnézni. Magának a nemzetközinek én bízok abban, hogy lesz egy olyan hozománya, hogy ugye még több vendég fog hozzánk ellátogatni, annál inkább, mert most kaptuk meg a héten a kvázi a hivatalos értesítő részt, illetve egyfajta programot arról, hogy szeptember 9-től 12-ig lesz egy rendezvény erre, ahol átadják ugye a díjazott településeknek a díjat, és ez egyfajta fesztivál jelleggel fog működni, ahol kapunk egy több mint 10 négyzetméteres kiállítási standot is, ahol be tudunk mutatkozni, helyi terméket tudunk megmutatni, magunkat meg tudjuk mutatni. Ez Közép-Csehországban lesz, Kosztelni-Lotában. Hát kíváncsian várom, meg próbáljuk összeszedni magunkat addigra, hogy akkor tényleg ott olyan prezentációt tudjunk adni, ami fölkelti minél több odalátogatónak a figyelmét, és eljönnek mi hozzánk.
Nyilván még nagyon friss a hír, tehát még tulajdonképpen nagyon kevesen szereztek erről tudomást, de az elkövetkező hónapokban a hivatalos díjátadó után valószínűleg azért nemzetközileg is majd megélénkül az érdeklődés ez iránt a kis ékszerdoboz falu iránt. És akkor beszéljünk egy kicsit a településről. A legtöbb kis település a helyi lakosok elvándorlása miatt elnéptelenedik, kiöregszik. Mi a helyzet Szögligeten? Ugyanez a sors várhat rá, vagy pedig éppen ezek a közösségfejlesztő programok azok, amelyek ott tartják a helyieket, illetve még talán oda is vonzák majd az új lakókat?
Egy 11 év óta erről, tehát folyam minden évben vezetjük a... Nyilván eddig is tudtuk a létszámadatokat, de ezt most már ilyen táblázatos formában, meg ilyen grafikonokkal, hogy mi magunk is lássuk, hogy merről hova tartunk. Mert akkor valóban az volt, egy 15-20 évvel ezelőtt az volt a jellemző, hogy évről évre fogytunk. Most az utóbbi 10-11 pár évben én azt látom, meg azt mutatják az adatok is, hogy nem növekszünk, valamilyen szinten picit stagnál a települési lélekszám, belső szerkezete viszont átalakult. Tehát több a fiatal, több a gyermek a településen, picit az időskorúak aránya az azért az visszament, tehát azt látom, hogy nem az elregedés meg a, hogy mondjam, kiüresedés felé tartunk, hanem ahogy itt a hétvégén is fogalmaztak egy páran a rendezvényen is, hogy jó ide eljönni, mert látják, hogy itt élet van. Élő település van, mozgalmas, sok programmal, ugye beindult itt a Szögligeti nyárrendezvény sorozatunk is, általában annak az ez ásolós hajója itt a július elejé rendezvényünk, de több kisebb-nagyobb rendezvénnyel is készülünk, és ez maga ez a település belső szerkezet átalakulása, ez leginkább én szerintem itt az oktatás-nevelés résznél keresendő, hogy miért is alakult ez így. Több fiatal költözött haza mi hozzánk, több fiatal költözött be mi hozzánk, a környékről is akár, vagy visszatelepülőként is ezek miatt.
Vannak-e más eszközei az önkormányzatnak arra, hogy helyben tartsák a fiatalokat?
Hát, hátteret tud teremteni. Tehát foglalkoztatásban én egyébként sem hiszek abba, hogy az önkormányzatnak volna a dolga, hogy munkahelyet teremtse, mert nem tud. De nem is dolga, de nem is tud. Tehát az, hogy itt közfoglalkoztatás, meg magába a közszférába, nyilván ott van egyfajta gárda, akit mi foglalkoztatunk akár iskolában, óvodában, községházán, művelődési részen, de ehhez akár hozzátehetném azt is, hogy például ott van a szociális ágazat, ahol a református egyház jóval nagyobb foglalkoztató, mint mi, mert mi inkább velük kötünk erre megállapodást. Én azt gondolom, az önkormányzatnak a legnagyobb felelőssége abban van, hogy élhetővé tegye a települést, tehát olyan közszolgáltatásokat nyújtson, legyen olyan az infrastruktúra, tehát elérhető legyen minden, ami egy mai korban követelmény, és maga a foglalkoztatás meg az inkább legyen a piacnak a feladata.
Hogyan látja a polgármester úr, melyek azok a programok, amelyek igazi közösséget teremtenek Szögligeten?
Közösségi programnak én azt gondolom, hogy meg mi arra törekszünk, hogy minél több réteget, meg minél több generációt tudjunk egybe belevonni. Ezért is van így ez a nyárai rendezvényünk, amikor azt mondjuk, hogy ide várunk mindenkit. A csecsemőtől akár a legidősebb korosztályig. Ugyanakkor meg vannak olyan rendezvények, amik meg kimondott egy-egy korosztályról szólnak inkább, legyen az egy gyereknap, vagy egy ősszel egy idősek napja, de most ha megnézzük a nyári rendezvénynaptárunkat, akkor abban szerintem mindenki talál magának. Ezeket nem mind, sőt, nagyobb részét nem az önkormányzat rendezi, meg szervezi. Mi sokszor hátteret adunk, beszállunk mondjuk egy kis étkezésbe, emberanyagot, felszerelést, ilyesmit adunk hozzá. Tehát van a mi rendezvényünk, illetve van most például nyári drámatábor lesz, ez gyerekeknek, két korosztálynak hirdetik meg. Ezt főiskolás bábművészek tartják, tehát ezt ők szervezik. Mi itt az étkezéshez segítünk egy picit, illetve helyszínt biztosítunk a táborhoz, meg ahhoz, hogy egy záró előadást adjanak. de van mi nálunk művésztelep, kolosai művésztelep, ez egy magán vendégháznál történik, de ők is ott megteszik azt, hogy például gyerekeket is várnak magukhoz, akiket egy picit úgy tanítgatnak a művészet csinyára, bínyára. Itt mi megint úgy vagyunk, hogy egy picit az étkezésbe szállunk bele, illetve utána a záró kiállítás mindig mi nálunk rendezik meg. Tehát így próbálunk ilyen kölcsönösen egymásnak segíteni, kvázi, úgy lehetne mondani inkább.
Elmondta polgármester úr, hogy nagyon sok fejlesztés történt az elmúlt években, azt is, hogy folyamatosan szerveznek programokat ahhoz, hogy egy igazi közösség épüljön Szögligeten, de milyen távolati terveik vannak, amelyekre még esetleg nincsenek meg a források, de viszont az elképzelések már megvannak.
Vannak távlati terveink, sőt, már olyan tervünk is van, amire már konkrétan pályázatot is nyújtottunk be, aztán ebből vagy lesz valami, vagy sem. Az egyik konkrét ilyen dolog az egy bölcsőde. Tehát most tartunk ott, ahogy beszélgettünk is, hogy több a fiatal, hogy most van annyi gyerek a településen, meg ugye a szülők, én nálam azért általában mindkét szülő dolgozó szülő, és igény is van rá. Tehát ez az egyik, ami kvázi engedélyezett tervel is rendelkezünk az építőshatóságnál, már csak a források, hát csak időzőjelben a források hiányoznának hozzá. Turisztikai részre is konkrét terveink vannak, tovább szeretnénk fejleszteni a fogadópont részt, egyfajta ilyen mini wellness részleggel, illetve kerékpárt párkölcsönzővel, lóbeállóval, lópihenővel, akár ilyen bivakolásra, tehát hogy a lovasok is ott tudjanak aludni a lovak mellett, ilyen lehetőségekre is gondoltunk, illetve hát ami minden településnél a folyamatos infrafejlesztés. Tehát egy-két utunkra azért ráférne, hogy megújuljon. Vízhálózatnál picit fejleszteni kellene, mert össze kellene kötnünk, hogy ne legyenek bizonyos időszakonként vízkiesések. Most, amit az idén csinálunk, ez most be is fejeződött volna a július elejére, de egy picit a hőségriadók, illetve az időjárás miatt egy picit tolódott a mezítlábas sétány, illetve egy mini játszótérnek a kialakítása, ez olyan 90%-ban készen van már egyébként. Meg emellett még rengeteg apró cseprő, meg hogyha látunk valamit, én úgy vagyok vele, hogy nyitott szemmel kell járni a világba, hogyha látok valami jó példát, azt azért szeretjük valahol mi nálunk is megvalósítani, megpróbáljuk legalábbis.
Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Még egyszer szívből gratulálok a nemzetközi elismeréshez, és további sikeres munkát kívánok.
Nagyon szépen köszönöm, szép napot mindenkinek.
Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Szögliget az Európai Falu Megújítási Díj megmérettetésén, ahol ezüst fokozatot kapott. A rangos szakmai zsűri személyesen látogatott el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településre, hogy értékelje a helyi közösség értékteremtő és fenntartható fejlesztési munkáját. Üveges Attillát, a település polgármesterét kérdeztük a részletekről.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese Büki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója lett, aki az elismerést Miskolc város napján vehette át. A sportegyesület színeit képviselve a fiatal sportoló kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára. 5 versenyszámban indult, arangos megmérettetésen a kiváló sportoló a veszprémi Kónya Ádámmal képviselte hazánkat az ötkarikás játékokon. Büki Ádámmal Sütő Dávid Pelé beszélget.
Én a Miskolcváros év sportolója kitüntetést vehettem át, ami igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá, úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt.
Miskolc városától kaptad az év sportolója díjat. Miskolc neked mit jelent, mit hordozol úgymond a szívedben Miskolcról, akárha egy rajtvonalhoz odaállsz, vagy csak egyszerűen edzel bárhol, itthon, Budapesten vagy külföldön?
Igen, én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még, és gyakorlatilag tényleg kiléptem a házból, és már vettem az erdőbe, vagy éppen kerékpározni, vagy éppen télen mondjuk, amikor még nagyobb havak voltak, akkor ugye Bánkútra is egész gyorsan fel lehetett érni egy-egy sífutó edzést megcsinálni, úgyhogy abszolút pozitív emlékek meg élmények kötnek így Miskolchoz, és tényleg egy ilyen szerencsére egy olyan közösségbe nőhettem fel, aminek így az értékeit a mai napig magamban hordozom, és tényleg, hogyha találkozom az ország bármely részén miskolciakkal, akkor ez egy felüdülés.
Gyerekkorodban hogyan kezdődött a sport iránti érdeklődés, mi volt úgymond az első sportod?
Én elég szerencsés helyzetben voltam, mert sok sportágot kipróbálhattam, már egész az óvodától kezdve, ott igazából úszás, jégkorcsolyázás, utána pedig általános iskolába, gimnáziumba mindenféle labdajátékokat. A sífutást is egyébként elég korán, már ilyen 6-7 éves koromban kipróbálhattam, és akkor ott ugye tényleg mindenfélét csináltam, de egyiket se annyira nagyon komolyan, és amikor ilyen, hát ilyen ifi korosztály környékén 16 éves koromban, akkor már úgy bennem megfogalmazódott, hogy akkor, ha már csinálok valamit, akkor csináljam egy kicsit komolyabban, és akkor ugye egyfajta válaszút elé érkeztem, hogy akkor melyik sportág legyen az, és akkor így végül is a sífutás mellett döntöttem, illetve a terepfutás az, ami még úgy hangsúlyosabb maradt, mert ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és hát persze a felkészülés részeként azóta is futok, kerékpározok, úgyhogy elég sokféle outdoor sportot csinálok, ez szerintem azért is jó, mert tényleg jól kiegészítik egymást, és segít abban, hogy ne égjünk ki, hogy minél hosszabban, fenntarthatóan legyen motiváció, mert tényleg nem nap csináljuk ugyanazt a mozgást, de mégis közben, meg ugye még nyáron a síroller is egy nagyon fontos felkészülési forma.
Körülbelül mikor dőlt el, és miért pont a sífutás mellett döntöttél? Bármilyen szülői befolyás, behatás volt-e? Ugye szüleid is sportoltak, a szakákban benne vannak. Miért pont a sífutás mellett döntöttél?
Igen, egyébként ilyen nyomás, szülői nyomás nem volt sose, tehát hogy azt sportoltunk tesőm, amit szerettünk volna. Igazából tényleg így ez tetszett meg a legjobban, meg én nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, menni mindenfelé a természetben, akár éppen tényleg futva, vagy akár síléceken. És hát a biatlonról való váltásban pedig az is közrejátszott, hogy ez egyrészt az olimpiára úgy éreztem, hogy sífutásban azért jóval jobb esélyeim vannak kijutni, illetve már ezt a teljes olimpiai ciklust főállású munka mellett csináltam végig, és biatlonban nagyon nehéz lett volna kvótát szerezni magyarként, mert eléggé más a kvalifikációs rendszer, illetve ugye a másik dolog, hogy így munka mellett az edzés óra számban már jelentősen kevesebbet tudok megcsinálni, mint mondjuk egyetem alatt, és így már a lövészetet nagyon-nagyon nehéz lenne beiktatni, úgyhogy annak tényleg eredménye is legyen.
És mit lehet tudni magáról a sífutásról, mint sportágról, szakágról, milyen felszerelésben, milyen körülmények között, hogyan sportoltok? Ha valaki még nem látott volna sífutó versenyt, hogyan képzelje ezt el, miként zajlik egy ilyen?
Igen, most itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Gyakorlatilag, ha azt veszik, hogy a mai világban úgy néz ki egy sífutó felkészülés, akkor az úgy néz ki, hogy a versenyszezon az körülbelül november végétől március végéig tart. Áprilisban van egy körülbelül hónap most pihenőidőszak, és akkor ilyenkor májusban kezdjük el az alapozást, ahol azért változatos, hogy éppen ki mit csinál, de mondjuk a többség tényleg fut, sírolezik, kerékpározik, konditermi edzéseket végez, és akkor az így megy a nyár végéig. Itt nagyon sok az edzésóra szám, az intenzitás még csak mérsékelten magas, és akkor ez is megint versenyző függő, hogy ki mennyire akar mondjuk sírolleren versenyezni, mert annak is ugye külön van versenyszezonja mondjuk nyár közepétől ősz végéig, és ott egyre inkább a síroller irányába helyeződik a hangsúly, tehát egyre több edzést végzünk sírolleren, és akkor egyfajta második alapozás következik szeptember, október, novemberben, amikor ugye elkezdjük a havas kilométereket gyűjteni. Őszelején nyilván inkább ez a gleccseren tud megvalósulni, tehát ott ilyen kb. 3000 méter magasságban vannak sífutópályák, és akkor oda járunk fel gyűjteni a havas kilométereket. Felszerelési gémben pedig hát sajnos ez egy elég technikai sportág, aminek magas a felszerelés igénye. Ugye csak hogyha most azt nézzük, hogy arról beszélünk, hogy alapvetően kell mondjuk egy sífutó léc, egy sífutó bot, sífutó cipő, akkor az még úgy nem is hangzon olyan soknak, bár egyik se egy kifejezetten olcsó felszerelés, de hogyha viszont azt mondom, hogy egy felnőtt versenyzőnek alsó hangon most a sífutásban a két futó stílus, tehát a klasszikus és kocsajázó stílust is veszük, akkor ilyen 16-16 pár lét az, ami sílét az, ami lefed mindenféle hótípus, mindenféle időjárás viszonyt, akkor azért ez egy elég költséges sportág tud lenni, illetve a másik az, hogy tényleg ugye rengeteget kell hozzá most már sajnálatos módon külföldre utazni, hogy egyáltalán havon lehessünk. Szerencsére ebben a Magyar Sí-szövetség minket válogatott versenyzőként teljes mértékben támogat, tehát minden edzőtáborunk, minden versenyünk költségeit gyakorlatilag fedezik. Ugyanakkor viszont azt kiemelném, hogy normafán van egy 1 kilométeres sífutókör, amit azért szerencsére egész sok havas napot tudnak garantálni a tél folyamán, amikor olyan az időjárás. Ez egy szerintem kiváló felkészülési lehetőség, én is gyakran járok, amikor itt van vagyok. Tehát most például ugye januárban, amikor leesett ez a nagyobb hó, akkor tényleg így öröm volt látni, hogy az országnak nem is tudom, ilyen 20-30 különböző pontján, ahol azért voltak olyan helyek, ahol már nagyon rég nem húzott szerintem senki sífutó létre, de mégis látszódott, hogy azért az emberekben van erre igény, és hogy amint van egy kis lehetőség, akkor megragadják, és kimennek sífutni a természetben.
Az olimpiára, ugye a 26-os milánói téli olimpiára hogyan, miként készültél, hogyan sikerült a kvalifikáció? Talán ezt a történetet ott az elején, hogy mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy kijutottál, mehetsz az olimpiára?
Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mikor kiderült, bár már azért régebb óta lehetett sejteni, de azért tényleg egy olimpia olyan, hogy amikor eljutunk addig, hogy ki van mondva, hogy valaki kijutott, illetve én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a repülőben vagy a buszban ülsz az adott versenyre, akkor jutottál ki, addig még ugye bármi megtörténhet, akár egy betegség, sérülés, tehát odáig el kell jutni a megfelelő formában, és tényleg egészségesen. És azért az olimpiai kvalifikáció az elég hosszú volt, tehát most próbálom azért viszonylag röviden összefoglalni, de nagyjából 2,5 évvel az olimpia előtt már úgymond résen kell lenni, mert ugyan hivatalosan akkor még nem indul el az olimpiai kvalifikáció, de az olimpiai kvalifikáció úgy nézett ki, hogy egyrészt egy egyéni szintet is meg kellett futni nemzetközi versenyeken. Itt két fajta szint van. Az egyik szint, ami a gyengébb szint, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha azt megfutod, akkor vagy egy vagy két versenyszámban állhatsz rajtad az olimpián. A nehezebb szint az, most csak, hogy így nagyságrendileg nézzük, 300 fix pont alatti eredmény kell ehhez az első szinthez, amit mondtam, másikhoz 150, itt minél alacsonyabb a pont, annál jobb egy versenyző, tehát azért itt arányaiban ugye a fele pontszám alatt kell lenned, hogy ezt az erősebb kvalifikációs szintet elért, amivel indulási jogot nyersz minden versenyszámban. Na most itt minden nemzetközi verseny számít, az olimpiát megelőző körülbelül másfél éves időszakból. Ez a része, ez viszonylag simán sikerült, gyakorlatilag már néhány verseny után szerencsére megvolt ez a kvalifikációs szinten. És akkor kvótaszerzés, az pedig úgy zajlott, hogy az országnak tudunk mi kvótákat szerezni, mert hiába mi indulunk minden versenyeken, ugye végül Kóny Ádámmal ketten jutottunk ki, hiába mi indultunk minden kvótaszerző versenyen, az nem garantálja, hogy ugye mi jutunk ki, ez csak az garantálja, hogy az országnak van kvótája, vagy nincs. Az első kvótát azt viszonylag relatív könnyen tudja minden ország megszerezni, mert ott az olimpiát megelőző világbajnokságon kell egy ilyen 300 fix pont alatti eredményt egy versenyzőnek elérnie. Tehát ez igazából azt szolgálja, hogy minél több nemzet képviseltetesse magát az olimpián, és emiatt viszonylag alacsony a belépési szint. Tehát ezzel az egy kvótával gyakorlatilag mi, amióta sífutás, számolhatunk, hogy ezt meg tudjuk szerezni Magyarországnak. Na most a második kvóta viszont ennél már sokkal-sokkal nehezebb, mert ott a nemzeti rangsorban a top 30 nemzet között kell végezni, és a nemzeti rangsorban pedig úgy tudsz pontokat gyűjteni, hogy világkupa indulásokkal, világbajnokságon való részvétellel, június 23-as világbajnokságon való részvétellel, és ugye minden helyezésért kap pontokat a nemzet. Na most gyakorlatilag az nehezíti meg, hogy akinek nincs világkupás versenyzője, legalábbis a férfiaknál, a nőknél kicsit más a helyzet, mert ott kevesebb nemzet van a világkupán, de férfiaknál, ha nincs világkupás versenyződ, akkor gyakorlatilag ebbe a top 30 nemzetbe bekerülni lehetetlen, és nekünk éppen ez volt a szerencsénk, hogy Kóny Ádámnak is, meg nekem is megvolt abban a szezonban a teljes szezonra a világkupa kvalifikációnk, így el tudtunk indulni minden világkupa versenyen, és ezzel bőségesen elég pontot tudtunk gyűjteni, hogy végül a top 30 nemzet között zárjunk, és akkor gyakorlatilag így szereztük meg a második kvótát, és onnantól kezdve igazából ugye a Magyar Sífszövetségnek a feladata, hogy eldöntsék, hogy ezt a két kvótát, ami ugye megszerzésre került, ezt kiknek fogja odaadni, és szerencsére így nálunk ez nem volt nagyon kérdés, voltak válogatóversenyek, ott igazán ugye a tartalék helyett válogatóztak a fiúk, én is részt vettem egyébként a válogatóversenyek egy részén, de mivel ugye nekik még nem volt meg akkor ez az indulási joguk minden versenyszámban, és onnantól már igazából nem is volt úgy annyi idő, hogy reálisan meg tudják szerezni, meg nem is voltak annyira közel ahhoz a szinthez. Tehát onnantól igazából mi már sejtettük, hogy biztos a helyünk, illetve hát ugye mi már előtte is jóval igazából az egész nyári felkészüléstől úgy építettük fel a versenytervezetet, meg tényleg az edzőtáborokat, hogy az olimpiára legyünk jó formában, és nem feltétlenül, hogy most azokon a válogatókon legyünk csúcsformában.
Kedves hallgatóink, Miskolc város napján az Él sportolója díjban részesült Bükki Ádám sífutó, a miskolci honvédes sportolója. Ennek apropóján beszélgetett a sportolóval Sütő Dávid Pelé.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. We'll be right back.